Ma este kezdődik, és egészen 6-áig tart az Irodalom Éjszakája programsorozat. Gál Roberttel, a Cseh Centrum programszervezőjével és az Irodalom Éjszakája egyik szervezőjével fogok beszélgetni, aki itt van velem a vonalban. Halló, halló!
Halló, jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm a Rádió Café hallgatóit!
Köszönjük, hogy itt van velünk. Ez egy újabb helyszín, ugye a 10. alkalom ez, hogy ezt a sorozatot megszervezik. Idén 26 ország 26 szerzőjének műveiből fognak válogatni, illetve részleteket fognak felolvasni. Az első ilyen az fél óra múlva lesz, 7 órakor. Az idei téma, amit választottak, és amelyhez kapcsolódnak a kiválasztott művek, az a menedék. Ez mi alapján lett kiválasztva ez a téma, és hogyan válogattak e köré 26 országból 26 szerzőtől műveket?
Az Irodalom Éjszakáján, mint említette ön is, Budapesten az idén 10. alkalommal rendezzük meg, és ennek a helyszíne mindig változó. Hosszú ideig a pesti oldalon került megrendezésre, voltunk a Margit-szigeten, az Állatkertben, és igazából tavaly költöztünk át Budára, akkor a Margit negyedben volt, a szűkrendet Margit negyedben, és miután sok érdekes helyszín maradt még, úgy gondoltuk, hogy az idei évben ezeket a további helyszíneket igyekszünk felfedezni, illetve egy kis kitérőt is teszünk a 12. kerületbe, ahol két helyszínünk van az idei évben. Ami a szövegeket illeti, egyrészt minden évben valamilyen tematika köré próbáljuk felfűzni a szövegeket, ami azt jelenti, hogy a kis szervező csapatunk magja évről évre kitalál egy aktuális témát, amiről úgy gondoljuk, hogy az aktuális évben érdekes lehet, és utána jelentkeznek az intézetek, mert hogy azt kell tudni, hogy ez a rendezvény, ez a Budapesten működő külföldi kulturális intézeteknek a szervezésében valósul meg. Tehát, hogy 26 ország kulturális intézete vagy követsége csatlakozott a történethez, és amikor már kiválasztottunk egy adott témát, akkor a jelentkező kollégákat, akik szeretnének az adott évben részt venni a programban, ők válogatnak, hogy egyrészt hozzáférnek a magyar fordításokhoz, amik az adott ország irodalmából megjelentek, illetve ha úgy érzik, hogy van egy olyan éppen nagyon friss kortárs darab, ami rímel erre a témára, akkor azt lefordíthatják. Tehát van olyan több olyan felolvasás is, amelyekből egyelőre csak részletek kerültek lefordításra, tehát hogy a könyv magyarul még nem is jelent meg. Nagyon érdekes kínálat alakult ki ennek köszönhetően, és miután minden intézet küldött 3 javasolt szöveget, akkor ez a nagy-nagy irodalmi csomag tovább utazik Nagy Gabriellához, ő a szövegkurátorunk, a litera.hu főszerkesztője, és akkor Gabi végigolvassa az összes szöveget, és akkor ő választja ki, ő állítja össze azt az idei évben 26 szöveget, amelyek felolvasásra kerülnek. Utána jönnek a dramaturgok, ezeket a szövegeket egy kicsit olvashatóbbá formázzák, utána jönnek a rendezők és a színészek, amelyek az adott helyszínre próbálják applikálni, hogy azok egyrészt helyszínt választanak a lehetséges kínálatból, hogy melyik szöveg hová kerüljön, melyik színész olvassa fel, és ideális esetben akkor ennek egy kis performatív jelleget is adnak pluszban.
Nagyon érdekel a közönsége az Irodalom Éjszakája sorozatnak. Szóval, hogy ők azért mennek, hogy hallgassák az irodalmat, vagy azért mennek, hogy a színészeknek a játékát élvezzék. Elsősorban miről szól az Irodalom Éjszakája? Magáról a művekről, az íróról, vagy a megvalósításról?
Alapvetően a program célja a kortárs világ irodalom népszerűsítése. Ez az a koncepció, és ahhoz, hogy ez jól működjön, vagy reményeink szerint minél jobban működjön, ehhez két segítő lábat használunk. Tehát van az irodalmi mű, ami miután tudjuk, hogy egyrészt a kortárs irodalmat, kortárs nemzetközi irodalmat olvasók száma nem annyira óriási, ezért ahhoz, hogy ezt egy kicsit úgymond népszerűsítsük, ehhez próbáljuk, és ehhez adnak hozzá rengeteget a színészek, mert hogy a személyiségük, a fellépésük, az előadásmódjuk, ez mindig alapvetően minden művet megemel egy kicsit, illetve a helyszínek, ahol a felolvasásokra sor kerül, az egy ilyen harmadik része, mert hogy az is koncepciója a programnak, hogy ismerjük meg egy kicsit azt a várost, amelyben élünk, amelyben dolgozunk, ezért is vándorol a programunk évről évre Budapest más-más részeibe, és tehát, hogy ezeknek a helyeknek a felfedésére szervezése, ez szintén egy ilyen vonzó motívum a vendégeink számára, akiket igazat megvalva az elmúlt években mindig néztük, hogy találunk-e olyan csoportot, amit dominánsnak tekinthetnénk, de igazából korosztályosan is nagyon vegyes, férfiak, nők aránya, bár talán a nők irányába hajlik egy picit, szerintem lehet, hogy több a női nézőnk, és erre rímel egy érdekes adalék az idei évben, miután az irodalomban, vagy az írótársadalomban jó kérdés, hogy alakul a napjainkban a férfiak, nők aránya, de hogy eddig a kiválogatott és felolvasásra kerülő szövegrészleteknek a szerzői döntően férfiak voltak, vagy legalábbis többségben voltak, és érdekes, hogy éppen most a 10. évfolyamon, ezt csak igazából így utólag vettük észre, amikor olvastuk a szövegeket, hogy a kiválasztott szövegsorban több a női szerző, tehát az idejében több női szerzőnk van a programban, mint az előző években.
Az előbb kérdeztem erről a meredék témakör választásról. Ez hogy jött idén? A műveket választották a témaköré, vagy ahogyan jöttek be ezek a művek és az írók, ez alakult ki, hogy ez idén a kortárs irodalomnak egy fontos témaköre?
Nem, alapvetően mindig a témát választjuk ki először, és általában egyrészt igyekszünk azért egy ilyen általánosan és széles körben értelmezhető tematikát választani, mert hogy vannak a nagy irodalmak, és vannak a kisebb irodalmak, értelemszerűen egy nagy világirodalomból évente rengeteg munka kerül magyar fordításra, de vannak olyan kis irodalmak, amelyekben sokkal nehezebb keresni, vagy adott témára rímelő szöveget találni, tehát ezeket mindig azért egy ilyen nagy általános értelmezés céljára használjuk. Amihez viszont érdekes volt, hogy az idei évben azért a helyszínek egy része is talán érdekesen kapcsolódik, ha csak az Gógóhelyre gondolunk, a Fetekertre, annak az eszmeiségére. És így, hogyha tovább megyünk, akkor magában a helyszínek között is vannak ilyen érdekes rímelések erre a tematikára.
Azért is érdekel, hogy a világ olyan, mint hogyha valami menedéket keresne folyamatosan az aktuális események elől. Akár politikai eseményekről beszélünk, akár a technológia újításairól, szóval azért is volt izgalmas ez, hogy a kortárs irodalom az hogyan dolgozza fel a menedék témakörét, hogyan reagál erre.
Hát éppen ez az érdekes benne, tehát ezért kell eljönni és belehallgatni. Ugye két opció van, hogy az ember végighallgatja, és mind három napon végigjárja a teljes programot, vagy pedig erőteljesen szelektál és kiválaszt magának 2-3-4 valamiért tetsző szimpatikus felolvasást, ahol a szöveget, szerzőt, színészt vagy ismeri, vagy a helyszínre kíváncsi, és így végigjárva igazából belekóstolhat abba, vagy hát láthatja azt, hogy ennek a 26 ország, 26 szerzőjének a 26 szerzője mi módon reagál, vagy a művében, hogy kapcsolódik ehhez a témához is. Ez a szép benne, mert hogy ez az egész egy felfedezés. Hát a szerzőket, ha a szerzők listáját végignézzük, alapvetően minden információval már előre lehet készülni, hiszen minden fent van az esemény weboldalán, az irodalomészakája.hu weboldalon, és ott nagyon jól lehet előre tervezni az útvonalat. Mert azt kell tudni róla, hogy 9 helyszínen indulnak egyszerre a felolvasások, és akkor mindenki ott kezdi a saját programját, ahol szeretné. Azt kell tudni, hogy pontosan kezdünk, mintha kicsi színházi előadások lennének, ilyen 10 perc, negyed órás felolvasások, és utána a következő felolvasásig a nézőnek van körülbelül negyed órája, hogy átérjen egy következő helyszínre. És ezt érdemes megtervezni, hogy ez egy minél gördülékenyebben történjen. Itt ezen a helyszínen, ugye a második kerületben, kis átlépéssel a 12-ben, a nézők nyugodtan használhatják a 4-es-6-os villamost, a Margit híd megállót, Megvárt-ligetet, Széna teret, Moszkva, Szél Kálmán teret, hogy ezeken a szakaszokon közlekedőek még gyorsabban át tudnak érni az egyik helyszínről a másikra.
Ugye a felolvasó színháznak történelme van, és nagyon érdekel, hogy ma hogyan közelítik meg a felolvasó színházat. Kér-e többet a közönség a színészből annál, mint amit akár 20 évvel ezelőtt csináltak felolvasó színház címén?
Hát ez egy jó kérdés. Amit érzékelünk, közönség részéről, hogy miért szeretik, vagy számukra miért kedvező ez a formátum, hogy a színházi változathoz képest annyival sokkal közelebb kerülnek a színészhez, aki annak ellenére ugyan, hogy egy szerepet játszik, hiszen egy szöveget felolvas, mind a mellett azért ott van az a lehetőség, ami a színházban csak nagyon ritkán adott, hogy közben esetleg előtte, utána, vagy akár közben is kommunikáljon a közönségével. Ami szerintem ez az a plusz hozzáadott értéke a nézők számára, amikor a kedvenc színészével találkozik ebben a helyzetben, illetve tehát az a közelség, ahol nincs egy elválasztó színpad, nincs egy nagy távolság, hanem igen, ott van abszolút ember közelben vele együtt.
Egyébként nagyon érdekes, hogy sokan futás közben hallgatnak hangos könyvet. Sőt, van, aki úszás közben hallgat hangos könyvet. Ez azért azt hiszem, hogy jobban elterjedt most az elmúlt években. Mindenki próbál optimalizálni, és aki nem tud leülni, olvasni, az meghallgatja. Az elmúlt 10 év közönségének a szövetét kérdezem most öntől, hogy megismerték-e a közönségüket?
Csak még visszaváltanék arra, amit említett, hogy futás közben szöveget vagy hangos könyvet hallgatnak az emberek. Itt ezt a történetet két kényelmesebb szakaszra osztottuk, mert ugyan a két helyszín között loholhat vagy siethet az ember, a közönség, de utána, amikor lejön, akkor nyugodtan és rohanás nélkül hallgathatja meg az adott részletet. Szerintem ez egy sokkal kényelmesebb változat, és érdemes talán kipróbálni. Ami a közönséget illeti, érdekes volt az első évben, amikor megrendezésre került, akkor érzésünk szerint nagyon fiatal volt a közönség, mert a 20-30-as korosztály tette ki a döntő többségét a közönségnek, és érdekes volt, hogy ezutána néhány évvel később ez teljesen megváltozott, és a közönség összetétele, mondom, teljesen nagyon sokrétű. Tehát férfiak, nők, fiatal, közép, idősebb korosztály. Alapvetően most már nagyon sok olyan nézőnk van, akikkel az utcán, ugye, mert mindenki egy picit rohan, és azért lehet megismerni a programban résztvevőket, mert hogy vagy a műsorfüzettel, vagy a térképes kalauzzal a kezében tájékozódik egyik hely a másikra haladva. Tehát jó, mert hogy ugye így rohanás közben az ember ismerősökkel találkozik, mert látja, hogy ők is ide rohannak. Akkor szervezőként természetesen, ha az ember lát egy tanácstalanul a sarkon átsorgó embert, akkor megkérdezi, hová szeretne eljutni, és akkor gyorsan adjuk a tanácsot, hogy merre és hogyan ér oda a leggyorsan. Ezek aranyos történetek, illetve nagyon sok olyan ismerősünk van, akivel már így köszönünk, ha találkozunk az utcán, mert ha máskor nem, az irodalom éjszakáján rendszeresen összefutunk évről évre. És a történethez még egy dolog kapcsolódik, hogy igazából a résztvevő intézetek egy ilyen nyeremény alapba adnak be az adott ország irodalmából több könyvet, ezekből ajándékcsomagokat készítünk, és egy játék zajlik a felolvasások alatt. Szintén megtalálható a weboldalon, illetve az információs anyagokban majd láthatják a nézők a helyszínen. És akkor tehát, hogy a felolvasott részletekből alapján kell megválaszolni a játék kérdéseit, és akkor ezek között a játékosok között másnap reggelig kell beküldeni az eredményeket, de nyárra való szép pazar kis könyvcsomagokat sorsolunk ki, amit ha valaki elolvas a nyár folyamán, akkor azt hiszem, hogy egy lelkes olvasónak lehet tekinteni.
Van még egy dolog itt, ami érdekel, ugye a fordítóknak a jelenléte. Ők mindannyian részt vesznek az irodalom éjszakáján?
Ugye egyrészt beszéljünk akkor fiaszó erejéig a szerzőkről is, tehát a szerzők nincsenek jelen a felolvasásokon.
Igen, azt mondjuk sejteni lehetett, hogy 26 országból.
Mert akkor igazából nem működhetne a felolvasásoknak ez a nagyon feszes, nagyon fontos rendje, ami szükséges ahhoz, hogy a rendszer működőképes legyen. A fordítókat viszont az intézetek jellemzően meghívják az eseményre, vagy ők maguk is örömmel vesznek részt, hiszen szerintem titka az az esemény, amikor valakinek a fordításából egy kedvére való kedves színész egy este folyamán 8-szor olvas fel. tehát általában a fordítókat is szoktuk egyrészt mindig megnevezzük, tehát a fordítókat legalább annyira fontosnak tekintjük ebben a történetben, mint a szerzőket, hiszen az adott művek magyarítása, a magyar nyelv átültetése szintén egy olyan feladat, amely ha nem megfelelő gondossággal készülne, akkor valószínűleg az adott művek nem lenne olyan sikere.
Na jó van, én köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Hamarosan kezdődik az idei Irodalom Éjszakája programsorozat, június 4-től 6-áig, szóval ma este 7-kor van az első felolvasás, és akkor péntekig tart a sorozat. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget, és szeretettel várunk mindenkit a felolvasásokra.
Gál Róberttel, a Csetcentrum programszervezőjével és az Irodalom Éjszakája egyik szervezőjével beszélgettünk, és hét után folytatjuk a szabadesést.